Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Böjt második vasárnapján Isten tiszteletünket kezdjük a 34. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 34. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Mindenkoron áldom az Urat. És megkezdett Zsoltárunkat, a 34. Zsoltárunkat énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A második verse a 34. Zsoltárnak így kezdődik: Magasztaljuk vígan az Úrnak áldott szent nevét.
Boldogok,
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a heidelbergi KT-nak, hitvallásunknak 7. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek az ember megváltásával kapcsolatosak. Hallottunk arról az előző vasárnap, hogy milyen közbenjárót kell nekünk keresni, és hogy annak, hogy nekünk közbenjárónk legyen, egyedül csak Jézus Krisztus felel meg. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mint az a szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztjén embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felülálló keresztjén hitvallásunk tételei tanítanak. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Istenünk igéjét olvasom, ahogy megíratott a számunkra és kijelentetett a Zsoltárok könyvének 119. fejezetében, a 119. Zsoltár első versétől kezdődően eképpen. Boldog, akinek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bár csak álhatatosan járhatnék útadon, megtartván rendelkezésidet, akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet, megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és nyissa meg a mi szívünket mindannak befogadására, amit személy szerint nekünk készített. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, azok a boldog emberek, akik tökéletes utakon járnak, benned való hit által, a te vezetésedet követve. Olyan sok boldogtalanság van a mi életünkbe, és köszönjük, hogy most szeretnél, mint világosság beragyogni a mi életünkbe, hogy megmutasd nekünk azokat az utakat, ahol te nem jársz előttünk, hogy rádöbbentsél bennünket, hogy ott keressük a boldogságot, ahol te nem vagy, hogy megértesd velünk, hogy nélküled nem lehetünk boldog emberek. Köszönjük ezt a te nagy-nagy kegyelmedet, amelyel keresel bennünket, amelyel már akkor kerestél, amikor elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust érettünk, aki odaadta magát azért, hogy nekünk életünk és boldogságunk lehessen. Áldunk és magasztalunk téged azért, mennyei édesatyánk, mert te mindenre gondoltál. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te mindent megteszel annak érdekében, hogy terveid és ígéreteid megvalósuljanak. Köszönjük te neked azt, hogy ma sincs akadálya annak, hogy terveidet véghez vigyed bennünk és általunk, és ezért szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, mert te vagy az a hatalmas Isten, aki előtt meg kell hajolnunk és le kell borulnunk. Te vagy az a hatalmas Isten, akit föl nem érhetünk, de aki mégis lehajolt hozzánk, hogy megérthessük a te országodnak, a te döntéseidnek titkát. Köszönjük, hogy ezt teszed alkalomról alkalomra velünk. Köszönjük, hogy jössz és keresel bennünket, akik olyan senkik és semmik vagyunk. Kérünk, légy hozzánk irgalmas, vedd el szívünk keménységét, érdektelenségünket, ellenállásunkat, törd meg, és engedd, hogy a te kiáradó szereteted előtt meghajoljon és megtörjön a mi szívünk, hogy betérhessél végre hozzánk, hogy végre eljöhessen az életünkbe mindaz, amire titkon olyan gyakran vágyakozunk. Kérünk téged, taníts bennünket a te utaidra, és emlékezz meg rólunk ebben az órában. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve énekeljük a 309. számú dicséretünk első három versét. A 309. számú dicséretünk első verse így kezdődik, mennyei íge jelenél. Isten igéje Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből, a levél 5. fejezetéből, az 5. fejezet 7. verséből szól hozzánk, ahol ezeket találjuk megírva, mert hitben járunk, nem látásban. Kedves testvérek, a böjti időszakkal kapcsolatosan elhangzott közöttünk az elmúlt vasárnap, hogy a böjtünknek a református értelmezés szerint az a célja, akkor ér célhoz a böjtünk, hogyha az Istennel való kapcsolatunk épül, tisztul. Semmiképpen nem hirdetünk önkéntes vagy kényszerű megtagadást, csak azért, hogy elmondhassuk, hogy mi böjtölünk. Akkor van értelme megtagadni dolgokat önmagunktól, és úgy nyerik el ezek az idők, amelyekben megtagadunk dolgokat magunktól az értelmüket, ha mi ebben az időben, ebben az állapotban közelebb lépünk Istenhez. Óvnék mindenkit attól, hogy valamiféle szertartásos ételmegtagadásba belemenjen, és azzal bátorítsa magát, hogy lám-lám, én böjtölök. Az ilyennek semmi értelme nincs önmagában, csak akkor, hogyha az ember mindezekkel együtt az Istenre még nagyobb figyelmet, még több időt és még nagyobb alázatot szán. Akkor van értelme dolgoktól megválnunk, és megfosztani magunkat talán máskor hétköznapi cselekvésektől, ha annak az idejét, helyét, a felszabaduló energiánkat arra fordítjuk, hogy Istennel legyünk. És mivel Jézus is ezt tette a pusztában, ugye a legtöbben Jézus böjtjére appellálnak, amikor a böjtről beszélünk, pedig a böjt már Jézus előtt is egy ismert fogalom és gyakorlat volt, azért ne felejtsük el, hogy noha Jézus megtagadta magától az ételt ott a pusztában, de a lényege az volt az ő böjtjének, hogy az Istennel való kapcsolata megerősödött. És hogy ez mennyire így volt, azt pontosan abból látjuk és mérhetjük le, hogy a böjtjének végén megjelenik a kísértő, elkezdi Jézust kísérteni, és Jézus tisztában van az Isten dolgaival. Miért? Mert az azt megelőző időszakban, mielőtt a kísértő megkísértette volna, ő egy volt az Atyával. Abban a 40 napban nem az volt a lényeg, hogy nem evett semmit, hanem az, hogy egyé vált az Atyával. Egyé vált az Atyával. És amikor jött a kísértés, akkor tisztán, egyértelműen tudta megfogalmazni a kísértő felé azt, hogy mi az Atya akarata, mi az a világosság, az a tisztaság, amit Isten tőle, a fiútól elvár. Hát ebben az időszakban szeretnénk mi is tisztulni. Ahogy mondtam, megvan a helye az önvizsgálatnak, és ha már az Istennel kapcsolatosan el kell csendesednünk, akkor azt gondolom, hogy mindenekelőtt meg kell vizsgáljuk az életünkben a hitet, hiszen mi Istennel hitáltal vagyunk kapcsolatba. És ha akadozik valami Isten és közöttünk, az általában nem az Isten hibája szokott lenni, sőt, hadd mondjam így, hogy soha nem az Isten hibája szokott lenni, hanem a mi hibánk, a mi hiányosságunk, ahogy mondta annak idején a mondás, a hiba az önkészülékében van. Abban biztosak lehetünk, hogy Isten részéről nincs semmi akadálya annak, hogy a vele való kapcsolatunk élő legyen, hogy áldások áradjanak ránk. Ha ez mégsem történik, akkor mindig magunkat kell először megvizsgálni. Hogy nem dugult el az a csatorna, nem szakadt el az a vezeték, ami bennünket Istennel összeköt. Nem arról van-e szó, hogy valamit mi csinálunk rosszul. És ha ezt elkezdjük vizsgálni, akkor azt gondolom, hogy rögtön a hitünket kell megvizsgálnunk. amely által mi összeköttetésben vagyunk az Atyával. Nem láttam én sem Istent a szemeimmel. És gyanús is, ha valaki azt mondja ma ebben a világban, hogy ő látta Jézust, vagy látta Istent, hiszen maga Jézus mondta azt, hogy nem látjuk őt addig, amíg ő vissza nem fog jönni. Ebben az időben, amelyben mi élünk, mindannyian csak és kizárólag a hit által kapcsolódhatunk Istenhez. Ez az egyetlen útja és módja annak, hogy mi Istennel kapcsolatban legyünk. És hogyha a mi kapcsolatunk Istennel mégsem jó, mégsem tökéletes, akkor azt kell nagyító alá tennünk, ami bennünket Istennel összeköt, mi is van a mi hitünkkel. Beszéltünk már erről máskor is, de hadd mondjam el ennek a mai Isten tiszteletnek a keretében is, hogy sokféle hit van, amit megkülönböztetünk egymástól. Üdvösséges hit, vagy ahogy a Szentírás nevezi, igaz hit, amely által mi Isten előtt igaznak nyilvánítatunk, azonban egy van csak. Azt mondja Pál apostol, hogy egy a hit. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki azt mondja magáról, hogy hisz, egyféleképpen hisz, és teljesen mindegy, hogy mi a hitének tárgya, és hogy egyáltalán mi a hitéből fakadó felfogása, az a lényeg, hogy higgyen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az isteni kijelentés, hogy egy a hit, ez ezt jelenti. Ma a tolerancia korában különösképpen is hajlanak az emberek erre, hogy ha egy törzs hisz a maga totemoszlopában, a keresztjének hisznek a maguk istenében, más vallások is hisznek a maguk isteneiben, akkor nem szabad ezen vitáznunk, nem szabad ezen összekülönböznünk, mert úgyis egy a hit. De az apostol nem ezt akarta ezzel mondani, és Isten szent lelke sem ezt akarta kijelenteni általa, hanem azt akarta kijelenteni, hogy az az út, az a kapocs, amely bennünket Istennel összeköt, az csak egyféle. Az csak egyféle. Egy a hit. És ha valaki nem úgy hisz, ha valaki nem azt hiszi, akkor sajnos nincs igaz hite. Lehet, hogy van hite, csak Isten előtt az a hit semmit sem ér. És ezért különösképpen is el kell gondolkozunk azon, hogy milyen hit van a mi szívünkben, életünkben, Istennel kapcsolatosan. Mit hiszünk? Milyen hit van bennünk? Honnan származik a bennünk levő hit? Meddig tart ez a hit? Hol vannak a határai? Hát nagyon sokat segít ebben nekünk a hitvallásunk, amely a Biblia alapján összefoglalja azt, amit mi a hitről tudunk, megismertünk, és amit olyan jó lenne mindannyiunknak egyszer vagy most személyesen megvallanunk. Igen, én így hiszek. Mert egy a hit, és ezt az egy hitet kell nekünk megismernünk, Istentől elnyernünk, hogy az örök élet felől biztonságban lehessünk. Vannak tévhitek. Olyan hitek, amelyekben ugyan ott van Isten, de annak ellenére mégsem üdvözítenek. És ezek a tévhitek azok, amik a leginkább a mi életünket veszélyeztetik. Amelyekben valahol ott szerepel Isten, de nem úgy, nem olyan mértékben, nem olyan súllyal, mint ahogy abban a bizonyos igaz hitben Isten szerepel. Mi mindannyian gondolunk valamit Istenről. Különben merem állítani, hogy senki nem lenne itt közülünk. Ha nem gondolnánk Istenről valamit, akkor nem jönnénk a templomba. Mert itt Istenről van szó. Isten igéjét olvassuk, Istennek éneklünk dicséreteket, Isten igéjét hirdetjük, imádkozunk Istenhez, itt minden az Istenről szól. És hogyha az Istennek kapcsolatban nincsen valakiben semmiféle elgondolás, semmiféle hit, akkor nem jön a templomba. Mert ő úgy gondolja, hogy az, ami itt folyik, az badarság, az emberi bolondság. Nem vonom tehát kétségbe, hogy mindannyiunk szívében van valamilyen hit és meggyőződés Istennel kapcsolatban, ezért jöttünk ide ezen a mai napon is. Azt viszont kötelességem a testvérektől megkérdezni, és ebben a bőti időszakban különösképpen is el kell rajta gondolkozzunk mindannyian személyesen, hogy vajon az a hit, ami Istennel kapcsolatosan bennünk van, igaz. Igaz hit-e? Üdvözítő hit-e? Nos, testvérek, a hit, mivel nem egy látható és nem egy kézzel fogható dolog, amit ide tudnék tenni a testvérek elé az úrasztalára, hogy bemutassam és beszéljek róla, ezért nem is olyan könnyű róla beszélni. Mégis azt kell, hogy elmondjuk, hogy a hit bizonyos ismeretet és megismerést jelent, ahogy ezt a hitvallásunk is megfogalmazza. Méghozzá olyan ismeretet és megismerést, amely által az ember Isten igéjének és kijelentésének igaz volta felől nem kételkedik, hanem megvan győződve. Amit ismerünk, afelől általában nem vagyunk elbizonytalaníthatóak. Ha tudunk írni, akkor is ismerjük a helyes írás szabályait, akkor ezt föl szoktuk vállalni. Nem szoktuk oda tenni zárójelbe a különböző variációkat, hogy hogy lehetne még írni talán, hogy esetleg válasszák ki azok, akik az írásunkat olvassák, hanem leírjuk helyesen, mert biztosak vagyunk benne. Nagyon sokszor az emberi társadalomban pontosan a helyes ismeretek birtoklása miatt keletkeznek feszültségek. De leszűkítem a kört, nagyon leegyszerűsítve ezt a mondatot, amit az imént mondtam, hát nem úgy szoktak kezdődni a feszültségek otthon a családban, hogy az egyik azt állítja, hogy én tudom, hogy ez így van, a másik meg azt mondja, hogy én meg tudom, hogy em így van. És elkezdődik egy játszma, hogy kinek a tudása ér többet. És aztán jön belőle egy nagy veszekedés, vagy marad belőle egy megegyezés. Te bizonyára jobban tudod. Mert az ember, amit tud, amit ismer, afelől mindig nagyon bizonyos. Mindig nagyon bizonyos. Afelől nem kételkedünk, hogy létezik gravitáció, mert ha kételkednénk, akkor mindig föltennénk azt, hogy nem ide teszem az énekes könyvemet, hanem ide tenném. És hát, ha nem esik le. Hát, ha egyszer bejön. De tudom, hogy akárhányszor ide teszem, vagy itt engedném el az énekes könyvemet, mindig leesne, mert tudjuk, hogy van gravitáció. Nem láttuk, nem nagyon tudták megmagyarázni, hogy ennek mi az oka, de van. Tudomásul vettük, biztosak vagyunk benne. Soha nem kezdi senki úgy a reggelt a panelházakban, hogy kiállna az erkélyre megpróbálni a szárnyait, hogy hát, ha ma nem létezik a gravitáció, és én tudnék esetleg nem a liften keresztül, hanem esetleg a levegőn keresztül távozni a lakásomból. Mert biztosak vagyunk benne. Nos, azt mondja a hitvallásunk, hogy az Istenben való igaz hit is egy teljes bizonyos ismerés, amely nem vonja kétségbe Isten igéjét, azaz az Isten kijelentését. És én szeretném a testvéreknek rögtön elmondani azt, hogy az igaz hit hozzákapcsolódik az Isten kijelentéséhez elválaszthatatlanul. Tehát amikor hitről beszélünk, akkor muszáj az ígéről is szólnunk és tudnunk, mert a mi hitünk tárgya Isten kijelentése, és mi ebben nem kételkedünk. Istennek sokféle kijelentése van ebben a világban, de a legkézzel foghatóbb kijelentése most ebben az időben számunkra a Szentírás. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő benne igaz hit van, akkor muszáj, hogy Isten igéjével kapcsolatban legyen. És rögtön arra bátorítom a testvéreket, hogy gondolkozzunk el azon, hogy az Isten igéje A Szentírás, a Biblia milyen helyet foglal el a mi életünkbe? Egyáltalán van-e hely a mi életünkbe a könyves polcon kívül? Azon kívül, hogy időnként fölütjük, hogy milyen szép dolgokat írtak bele 200 évvel ezelőtt a dédi, vagy az ük, vagy a nagymama, és hogy talán nekünk is kellene beleírni valamit, de már mi nem vagyunk olyan hívők, mint amilyen hívők ők voltak. A hit meggyőződés Isten kijelentésének, Isten igéjének igaz volta felől. Hadd kérdezzem meg a testvéreket, nem kell rá válaszolni, de mindenki a maga csendjében válaszolhat erre. Igaznak tartjuk-e ezt a kijelentést úgy, ahogy van? Vagy kételkedünk afelől, hogy hát azért vannak benne olyan dolgok, amik azért, ahogy szokták ma a fiatalok mondani, ez egy kicsit neccesek. Kicsit neccesek. Nem biztos, hogy úgy igazak, ahogy ott le vannak írva. Vagy pedig hisszük, hogy ez a könyv Isten kijelentéseként az igazság. Az az igazság, amely által üdvözülhetünk, az az igazság, amit Isten meg akart velünk ismertetni, és hogy minden, amit Isten nekünk el akart mondani, összefoglaltatik ebben az írott kijelentésben. Elhisszük-e, testvérek? Az egyházban egyre másra keletkeztek azok az irányok és irányzatok, amelyek azt hirdették, hogy a kijelentés nem igaz azért úgy, ahogy meg van írva. És sajnos meg kell, hogy valljuk, hogy általában nem a kívülvalók találták ki azt, hogy a Szentírás nem teljességében igaz, hanem mindig azok, akik a Szentírás közelében voltak. Az egyik legnagyobb csalás, amellyel ma is áltatják az embereket, sajnos az egyházon belül, hogy Isten kijelentése nem ez, hanem az, ami benne van. Azaz úgy beszélnek ma nagyon sokan a Szentírásról, mint egy tányérról, amin van valami. És nem az a lényeg, hogy a tányér milyen, hanem az, ami benne van. Tehát sokan azt mondják, hogy Isten kijelentése benne van a Szentírásban, de nem egyenlő a Szentírás Isten kijelentésével. Azaz ebben a könyvben van nagyon sok emberi, Máté is ember volt, Lukács is, még talán Mózes is. Hát írogattak ők mindenfélét, az a lényeg, hogy megtaláld benne azt, ami Istentől jön. Na de testvérek, van-e nekünk arra képességünk, vagy lenne-e nekünk arra képességünk, hogy szétválasszuk egymástól a Szentírásban azt, ami emberi, és azt, ami Istentől jövő. Néhányan megpróbálták. Voltak a teológia történetnek olyan kutatói, akik tépték ki a Bibliából a lapokat, mondván, hogy ezek embertől származó sorok, és nincs rájuk szükség. És mindazt, ami mitológia a Bibliában, ami emberi hozzátétel, azt le kell róla fejteni. Nagyon veszélyes gondolat ez, és én intem a testvéreket, hogy nehogy utat engedjünk a fejünkben ennek a gondolatnak. Hogy tulajdonképpen Jézus meg Isten ott van ebbe a könyvbe, de nem egy ezzel a könyvvel, hanem még találjuk meg benne. Nagyon sok ember így hisz, hogy van egy Jézusa, aki itt van ebben a könyvben, de az ő Jézusa mindig csak szeret. Mindig csak szeret. Nagyon sok embernek ilyen Isten képe és Jézus képe van. Jézus szeret. És bármit mondhat az ember, mindig arra appellál a másik oldal, hogy de Jézus szeret. De Jézus szeret. Pedig ebben a könyvben olvasunk büntető Istenről. Olvasunk olyan Istenről, aki a bűnnel nem vállal közösséget. Akkor az emberi dolog? Emberi leírat? Akkor az emberi leírat, amikor Isten azt mondja Izrael fiainak, éppen az ószövetségi szakaszból olvassuk ezekben a napokban ezt a történetet, hogy húzódjatok félre azoktól, akik lázadtak ellenem, és elnyeli őket a föld, akkor ez mitológia? Nem, testvérek, ez is az Isten arca. Ez is az Isten arca. Az is az Isten arca, amit kijelent ebben a könyvben, hogyha vétkezel a te felebarátod ellen, azt mondja Izrael népének, akkor hűtlenné lettél hozzám. Sok embernek olyan Isten képe van, amelyben úgy él az Isten, mint aki ott fönn van a mennyben, ővele elrendeztem a dolgomat, az embertársaimat meg gyilkolom és ölöm. Mert úgy gondoljuk, hogy az Isten ilyen, hogy ővele el kell rendezni a templomba a dolgokat, az imádságban, egy kis igeolvasásban. Azt, hogy én mit csinálok privát, az nem tartozik senkire. De mit mond Isten a Mózes 4. könyvében? Hogyha összeütközöl a társaddal, akkor hozzám lettél hűtlen. Akkor ez most micsoda? Hazugság, emberi dolog? Mózes így akarta fegyelmezni a népet? Így akarta az ellenségeskedést, a veszekedést kiirtani a népből, hogy azzal fenyegette őket, hogy ha ti egymással veszekedtek, akkor tulajdonképpen az Isten bántjátok meg? Nem, testvérek! Ez az Isten arca! Ez az Isten arca! De ha én csak azt az Istent fogadom el és hiszem, akit én magamnak kirajzolok, vagy kiemelek a Szentírásból, akkor egy hamis Isten képem lesz. És az a hit, amellyel én a saját Istenemhez kötődök, az a hit tévhit. Az a hit nem igaz hit, és nem üdvözítő hit. Testvérek, milyen Istenünk és milyen Urunk van? Elhisszük-e a kijelentés igazságát, és elhisszük-e, hogy hibátlan a kijelentés? Hát, ha valamin van értelme gondolkoznunk a böjti időszakban, az az, hogy mindenek előtt az Istenhez való kapcsolódásunk, ami hitünk, igazat ad-e mindenben Istennek? És arra kérem a testvéreket, hogy ne vágjunk erre rá valami felelőtlen választ. Ne vágjuk rá azt a választ magunkba felelőtt, hogy persze Istennek igaza van. Mert jön a következő kérdés, hogyha Istennek igaza van itt a Szentírásban, ha igaz az, amit ő kijelentett, akkor de miért nem követed? Akkor miért nem követed? Akkor miért nem élsz úgy? Akkor miért nem cselekszed? Mi nagyon könnyelműek vagyunk sokszor. És pontosan sajnos Istennel szemben vagyunk könnyelműek. Mi dobálózunk sokszor a szavakkal. Persze nem kételkedem, nem? Hát akkor tessék, akkor csináld úgy. Akkor élj úgy. Akkor beszélj úgy. Akkor kérjél bocsánatot úgy. Akkor imádkozzál úgy. Akkor szeress úgy. Ha neked ez az igazság, akkor élj úgy. Az igazság szerint. A gravitációt komolyan veszed? Ugye nem próbálgatod ki az erkélyről, hogy működik-e? Ez az életedről és a halálodról szól. Nem csak arról a halálról, ami majd egyszer itt a földön bekövetkezik mindannyiunkra, hanem az örök életről és az örök halálról. És iszonyat könnyelműek vagyunk, testvérek. Iszonyat könnyelműek vagyunk. Kijelentjük, hogy hisszük. Áltatjuk magunkat, de nem élünk a szerint. De nem élünk a szerint. Nos, Isten indít ma bennünket arra, hogy gondolkozzunk el, hogy az ő igéjét, az ő kijelentését igaznak tartjuk-e. Mert mindenre elhat az életünkben, ha ezt igaznak tartjuk. És semmit sem jelent az életünkben, ha nem tartjuk igaznak. Azoknak az embereknek az életében a Biblia semmi, akik a Bibliát nem kezelik Isten igéjeként és Isten kijelentéseként. Merem állítani, hogy semmi, amit akkor lépnek át, amikor éppen úgy gondolják, mert semmi, mert nem igazság. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, a második Timóteushoz írt levél 4. fejezetében, hogy kedves Timóteus, figyelmeztetlek téged, lesz olyan idő, amikor az emberek az egészséges tudományt nem akarják, nem viselik, hanem viszket a fülük, és az igazságtól elfordulnak, a mesékhez meg odafordulnak. Drága testvérek, amikor Pál apostol ezt írja, akkor arról beszél, hogy az igazság itt van. Ez az Isten igazsága. A mese meg mindaz, ami ezen kívül van. De már akkor figyelmezteti Timóteust, hogy az emberek ilyenek. Hogy nem kell az igazság, de kell a mese. Ma mi az emberek általános véleménye? Az, hogy ez a mese. És mi az igazság? Hát amit a tudomány alátámaszt, az az igazság. Ami bizonyítható, ami levezethető, ami kísérleti úton megmagyarázható, az az igazság. Ez meg mind mese. Nekünk, nekem ez az igazság. Akkor is, ha nem értem, testvérek. Mert nagy képűség volna azt mondani, nem csak fiatal korom ellenére, de tudásom ellenére is, hogy én mindent értek, ami itt van. De hiszem, hogy ez az igazság. És lehet, hogy nem látok bele, lehet, hogy nem tudom megérteni, vagy megmagyarázni másoknak sem, meg magamnak sem, amiben éppen beleakadok, de számomra ez az igazság. És százszorta inkább akarok ehhez ragaszkodni, mint hogy bármi máshoz ragaszkodjak a világon. Ha az Isten akarja, akkor a gravitáció egy pillanat alatt megváltozhat. És eltűnhet a földről. Jaj, lenne nekünk. De az Isten akarja, akkor megváltozik. De az ígéről azt mondja Isten, hogy ez örökre megmarad. Ezt nem írják át. Ezt nem fogalmazzuk át. Erről nem fogja Isten azt mondani, hogy bocs, fiúk, tévedtem. Az egész nem igaz. Nem. Ez megmarad örökre, testvérek. És ha valamihez érdemes ragaszkodni, az ez az igazság. Hiszed-e, hogy az igazság ez? Hogy az Isten igazsága kijelentetett neked és nekem, olyan formán, hogy te és én azt megérthetem, megfoghatom, és hogy az igazságot Isten így adja ma ebbe a világba. Azt mondja a hitvallásunk, a hit, ismeret, megismerés, rádöbbenés Isten ígéjének és kijelentésének igaz voltára. Amíg vitatkozol a Szentírással, addig Istennel vitatkozol. Amíg vitatkozol Istennel, addig a Szentírással vitatkozol. Mert őtől leszármazik egy ő vele. De azt is elmondja nekünk a Szentírás alapján a hitvallásunk, hogy a hit nem csak meggyőződés, hanem bizalom is. És itt azt szeretném aláhúzni a testvéreknek, hogy a hit az nem önbizalom. Nem önbizalom. Mert ez az egyik legnagyobb kísértés, ami bennünket megkísért ma ebben a világban, hogy az Istennel kapcsolatos hitet úgy éljük meg, mint ami azt jelenti számunkra, hogy nagyon bízunk önmagunkban. Szokták is mondani, hogy vannak ilyen nagyon határozott emberek, akik hívők, és azt mondja, hogy nagy önbizalma van. Nem, testvérek, az önbizalom nem keverendő össze az Istenbe vetett bizalommal. A hit az olyan bizalmat jelent, amelynek alapja maga Isten. Az az alapja, hogy Isten kegyelmes hozzám, nem azért, mert én jó vagyok, hanem az ő fiáért, Jézus Krisztusért. Azaz bízok abban, hogy noha engem az én bűneim halálra és kárhozatra ítélnek és juttatnak, Isten az ő fiáért, Jézus Krisztusért engem mégis igaznak lát, és örök élettel ajándékoz meg. Ez a bizalom az, ami a hit bizalma. Magamra nézek, mit látok. Látok egy gyarló embert. Minél jobban megismerem a Szentírást, annál jobban undorodom magamtól. Értsék ezt úgy a testvérek, hogy minél nagyobb a világosság, annál jobban kiderül, hogy mennyire piszkos vagyok. Persze, sötét éjszaka bárki nézhet úgy ki egy olajos ruhában, hogy úriember. De odaáll egy lámpa fényébe, akkor ki fognak derülni a foltjai. Minél inkább megismerjük az igazságot, annál jobban ránk szakad annak a terhe, hogy mennyire gyarló emberek vagyunk. Sokszor, mintha ezért is félnénk a Szentírástól. Jobb nekünk a szürkületbe, jobb nekünk a sötétbe. Ne tudja senki, meg lehetőleg én se tudjam, hogy mi az, ami engem kárhoztat, mi az, ami engem Isten előtt elítél. Minél inkább közelebb kerülsz az igazsághoz, annál jobban látod magad, reálisan, igazán, hogy én milyen vagyok. És annál nagyobb szüksége van az embernek arra a bizalomra, hogy ennek ellenére Jézus Krisztusért az Isten nekem megbocsájt, hogy az Isten engem igaznak lát, és én minden nap belecsodálkozom ebbe újból és újból, amikor rájövök arra, hogy milyen nyomorult és bűnös ember vagyok, és a végén ott állok Isten előtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus Krisztusért, Atyám. Téged, akit a te fiadért, Jézus Krisztusért, Atyámnak szólíthatlak, te ő érette engem igaznak látsz, és nekem megbocsájtasz. Ez olyan hihetetlen, és olyan fölfoghatatlan, és mégis igaz. Mert bízom Istenben. Ha magamban bíznék, meddig jutnék? Az összetöretésig. Csak odáig jutnék el, hogy a világosságban fölismerem a magam szennyeit, idáig jutnék el. És nem volna kiút, nem volna megoldás. De én bízom Istenben, aki az ő fiáért, Jézus Krisztusért, kegyelemből, mert nem is gyakorolhat mást felettem, csak kegyelmet, igazságot tulajdonít, és mitobb, örök élettel ajándékoz meg. Kedves testvérek, magunkra is kell néznünk, amikor Isten igéjének a közelében vagyunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen is a mi életünk, de szeretném ma a testvérek figyelmét egy kicsit fölfelé irányítani, arra az Istenre, aki Jézus Krisztusért ma is megbocsájt, megigazít, és örök életet ajándékoz mindazoknak, akik bíznak ő benne. Azzal indultunk ezen az esztendőn, bízd újra életet Krisztusra. És én arra bátorítom a testvéreket, hogy bízzuk valóban oda a mi életünket Jézus Krisztusra. És ha még soha nem bíztuk rá az életünket, akkor bízzuk rá oda végre egyszer a mi életünket. Szűnjünk meg az önigazolástól. Szűnjünk meg attól, hogy Isten előtt mindig magyarázzuk, hogy velünk miért érdemes foglalkoznia. Nem érdemes velünk foglalkoznia. Egy percig sem. És ha ezt mégis megteszi, azt azért teszi, mert ő kegyelmes Úr. És ez a kegyelem számunkra a minden. Számodra is a minden. Adja az Úr, hogy ebben a bőti időszakban, ezen a vasárnapon legyen időnk elcsendesedni az Úr előtt, a mi ismeretünkről, meggyőződésünkről és belévetett bizalmunkról. Ismered-e az igaz hitet? Megajándékozhatott-e már Isten az igaz hittel, amely nem csak ismeret, hanem bizalom is, hogy Jézus Krisztusért Isten megkegyelmez neked, Legyen ez a hit mindannyiunké, és kössön bennünket össze ez az egy hit. Amen. Kedves testvérek, a 309. számú dicséretünk 4. versét énekeljük most. A 309. számú dicséretünk 4. versét, amely így kezdődik: erősítsd bennünk hitünket.
Erősítsd bennünk hitünket, nyerhessük kedvességünket. Te légy mi nékünk épület, út, igazság, örök élet.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, újra és újra hálát adunk te neked azért a kegyelemért, amellyel most is keresel bennünket és utánunk jársz, és hozol bennünket a világosságra. Adjad, Urunk, hogy ne legyen bennünk tiltakozás és ellenkezés, amikor a te világosságod fölfedi a mi valónkat, és amikor a te világosságod leleplez bennünket. Hadd álljunk ott leplezetlenül, mégis szívünkben azzal a biztos reménységgel és tudással, hogy te fiadért, Jézus Krisztusért kész vagy kegyelmet adni. Bocsásd meg nekünk sok-sok tévhitünket. Bocsásd meg nekünk azt, hogy rólad magunk csinálta Isten képünk van. Bocsásd meg nekünk kételkedéseinket, amelyel kételkedünk a te kijelentésed igazságában és teljességében. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és légy hozzánk irgalmas. Csak te tudsz a mi szívünkbe bizalmat ébreszteni azzal a szóval, amelyel szólítasz, azzal képes vagy bennünket megbátorítani, megvilágosítani, és egyértelmű döntésre juttatni. Cselekedd ezt meg velünk. Kérünk, így áld és szenteld meg a mi mai napunkat, hogy a te napodon legyen időnk tereád. És ha nem halljuk a te hangodat, ha nem jutnak el hozzánk a te áldásaid, ha nem járunk örömben, békességben, elégedettségben, engedd, Urunk, hogy megvizsgáljuk magunkat, vajon nem nálunk akadtak-e el a dolgok. Köszönjük neked azt, hogy eddig is, hogy kitartóan jártál utánunk. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, ezért áldunk és magasztalunk. Kérünk téged, hogy légy közel azokhoz, akik különösképpen is szerencsétlenségben, bajban és szenvedésben vannak. Áld meg betegeinket, te könyörülj meg gyászolóinkon is. Kérünk téged mindazokért, akik nincstelenségre jutnak és jutottak. Nyisd meg, Urunk, a mi szemünket egymásra, hogy abból, amit tőled kaptunk, készek legyünk egymást segíteni. Köszönjük te neked, hogy el tudsz bennünket vezetni az egységre, amely egység te benned, az egy hitben, az üdvözítő Jézus Krisztusban. Cselekedd ezt meg, formáld így a mi közösségünket, és áld meg az elkövetkezendő hetünk minden egyes alkalmát. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mert hitben járunk, és nem látásban. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hirdetem a testvéreknek gyülekezeti alkalmunkat. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden este 4:30 órai kezdettel itt a gyülekezetben tartunk középső és nagy csoportos óvodások részére óvodai hittan órát, ovis hittan szeretettel hívjuk és várjuk erre az érdeklődőket. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, ahol az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetét fogjuk tanulmányozni, majd kedden este 8 órától felnőtt konfirmandus testvéreinket várjuk oktatásra. Pénteken 3:30 órai kezdettel az első éves, 4:30 órai kezdettel a másodéves konfirmandusokat hívjuk, majd este 6 órától az ifjúságot várjuk ifjúsági bibliaórára. Vasárnap délelőtt 9:30 órai kezdettel, ha Isten akarja és éltet bennünket, Isten tiszteletet tartunk, és mivel ennek a hónapnak, február hónapnak a jövő vasárnap az utolsó vasárnapja, ezért rendünk szerint az Úrnak szent asztalát is megterítjük, így hívjuk és várjuk a testvéreket úrvacsorai közösségünkre. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy elhunyt Olá László 83 évet élt testvérünk, aki az utóbbi időben többször is itt volt közöttünk a templomba, bibliaórán is Olá Klárika gyülekezeti tagunk édesapja. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt maradt rokonságot. Olá László testvérünk temetése 22-én pénteken délután 3 órai kezdettel az Oroszlányi köztemetőben lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy az adó bevallásnál benyújtható 1%-ról való rendelkezésünkhöz nyomtatvány a kiáratnál az énekes könyvek mellett kapható. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy adunk 1%-át, adjuk egyházunk javára, egy másik 1%-át pedig kérjük a testvérektől a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára ajánlják föl. Hirdetem újra, hogy nyári csendes hetünket, ha Isten éltet bennünket, július 14-től 19-e között tartjuk Mátraházán, ezt elsőrenden a szabadságolások miatt hirdetem. Erről bővebb információt jövő vasárnap fogunk tudni adni. Ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk, és egyúttal szeretettel hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, amelyben raktam ki ingyenesen elvihető kis egyszerű fali naptárakat még erre az esztendőre. Egy-egy ige van rajta, meg egy szép kép. Ha nem magunknak, mert már van mindenfelé a lakásba, akkor vigyük el szomszédjainknak, jusson el az otthonokba, ezen az úton, módon is az ige. Itt a hirdető tábla melletti asztalról vihetjük el ezeket. Békefi György gondnok úr szeretne még néhány szót szólni a gyülekezethez, hallgassuk meg őt.
Áldás békesség testvérek, hadd legyen szabad a hirdetéshez még egy dolgot elmondani. Beszámoltunk róla, hogy elmúlt vasárnap tartotta az említett alapítványunk közgyűlését, kértük, hogy a testvérek gondolatban legyenek velünk. Sokan el is jöttek vendégként, érdeklődőként. Hadd mondjam el a gyülekezetnek itt, hogy az alapítványunk tisztújító közgyűlésén új elnököt választott, egyhangulag és teljes bizalommal Csire János testvérünk vált az alapítványunk elnökévé a jövőben. Fogadjuk őt szeretettel, őt meg arra kérjük, hogy minden tudásával, hitével, szeretetével szolgálja a gyülekezetet, és vigye ezt a szép munkát tovább. A kuratórium új kurátora, pedig a megüresedett kurátori helyre Somogyi Péter presbiter testvérünk, akinek erre a szolgálatára is Isten áldását kérjük. Fogadjuk őket szeretettel.
Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk és minnyájunk őriző pásztora. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk most be. 469. számú dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mind az öt versét. A 469. számú dicséretünk, ami Urunkról, Jézus Krisztusról szól, és az ő kegyelméről. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassod meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelme csahít, törjed össze bolga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem útra,